Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös hálaadást és szentmisét tartottak kedden magyarok nagyasszonya főünnepén Erdő Péter bíboros prímás vezetésével a krakkói Isteni Irgalmasság bazilikában lévő szentek közössége magyar kápolnában megáldásának 20. évfordulója alkalmából. Az ünnepi liturgiánkon celebrált Ternyák Csaba egriesek és a jelenlévő magyar, illetve lengyel papság. Erdő Péter kiemelte, a szentek közössége kápolnában idén térségünk és a világ békéért kell könyörögni. A múlt héten Budapesten a Magyar Szentek templomában háladó szentmisével egybekötve ünnepelte a Katolikus Karitász 36 önkéntesét, akik elkötelezett karitatív munkájuk elismeréseképpen idén Caritas Hungarica díjban részesültek. Az Egri Főegyház megyéből három önzetlen segítő, Gálné Szemán Zsuzsanna, Lukács István Tamás és Németh István kapott elismerést. A Schengeni térség állam és kormányfőinek részvételével tartott rendszeres Schengen csúcs találkozókra, valamint Bulgária és Románia még idei teljes körű Schengeni csatlakozására tett javaslatot Orbán Viktor Strasbourgban az Európai Parlament ülésén a Soros Magyar Uniós Elnökség programját ismertetve. A miniszterelnök úgy értékelt, az EU menekültügyi rendszere ma nem működik, az illegális migráció Európában az antiszemitizmus a nők elleni erőszak erősödését eredményezte. A migrációs válság azzal fenyeget, hogy a Schengeni térség szétesik, mondta. Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az uniónak változnia kell, jelentette ki a kormányfő, kiemelve Európa veszít globális versenyképességéből. Az Unióban a vállalatok 2-3-szor magasabb villamos energiárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban, a földgázárak pedig 4-5-szor magasabbak itt, sorolta. A nehézségek között említette, hogy Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, hogy súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak a kontinensre a Közel-Keletről és Afrikából, és ezek mindegyike magában hordozza az eszkaláció veszélyét. A beszédre reagált Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az igazságos béke érdekében csak egy út van, Európa továbbra is támogatja Kijev harcát, és ennek egyik első lépése a múlt héten felajánlott 30 milliárd eurós hitel. Arról is szólt, a magyar kormány gazdaságpolitikája alássa a befektetők bizalmát, szerinte ráadásul ezt úgy, hogy közben az egyfőre jutó GDP mutatószámban Magyarországot lehagyták szomszédai. Megemlítette, az nem a migráció elleni küzdelem része, hogy tavaly százával engedték szabadon a korábban elítélt embercsempészeket Magyarországon. A konszolidáció és a gazdasági növekedés irányába indult el a magyar gazdaság, mondta el a pénzügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén. Varga Mihály éves meghallgatásán kiemelte, a reálbérek nőnek, a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4.752.000-et, szinte teljes a foglalkoztatottság. Éves átlagban 3,5-4%-os inflációval lehet számolni idén, jövőre ez még kisebb lehet. Ebben az évben is teljesülhetnek a költségvetési és pénzügypolitikai célok, amelyeket a kormány éves szinten vállalt az ország biztonsága érdekében, mondta el a tárcavezető. Kitért arra, hogy állami beruházások átütemezésével 650 milliárd forint kiadás csökkentést sikerült elérni, az államadóság szerkezeti átalakulása folytatódott, a devizakitettség aránya 30% alá csökkent. Az intézkedések eredményességét igazolják a kedvező hitelminősítői értékelések, mondta, hozzátéve, hogy a kormány arra számít, jövőre a kamatkörnyezet változásának köszönhetően csökkenhetnek a kamatkiadások. Az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építésen, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter ismertetése szerint az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, így a jövő év végére elkészülhetnek a hazai munkálatok. A vasútvonal magyarországi nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházás. Tovább csökkent a gázfogyasztás 2024 első háromnegyedévében, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A tavaly év azonos időszakához képest több mint 300 millió köbméterrel 5,2%-kal kevesebb földgázt használt fel Magyarország idén januártól szeptemberig. Az energiaválság előtti esztendőhöz 2021-hez mérten közel 2 milliárd köbméterrel volt alacsonyabb a fogyasztás az idei első 9 hónapban. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Új-Zéland turizmusért felelős miniszterével egyeztetett. A felek a találkozó során áttekintették a két ország turisztikai kapcsolatának aktuális helyzetét és elmélyítésének lehetséges területeit, valamint megosztották egymással a két ország turizmusfejlesztési jó gyakorlatait, ismertette a tárca. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó felhőzet mellett általában majd sokat süt a nap, a következő estétől aztán beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában is Tirsdé dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel beszélgetek. Az egy nemzet özvegyei, asszonysorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után című sorozatunk következő részében tovább ismerkedünk, szó szerint ismerkedünk Szendrey Júlia tragikus életével, mert hogy nagyon sok információt nem tudunk vele kapcsolatosan, hogy mennyire nehéz sorsa, nehéz élete volt neki. De az ön segítségével most ezeknek az információknak remélhetően a birtokába kerülünk, és ennyivel is okosabbak leszünk. Kíváncsian és figyelemmel hallgatjuk a mai előadását is.
A legutolsó részt ott fejeztük be, hogy Szendrey Júlia és Horváth Árpád történész 1850. július 21-én házasságot kötnek. Horváth Árpád tehát menedéket nyújtott Júlia felé a hatóságok zaklatása elől. A közvélemény a házassága miatt elítélte Júliát, azért, mert a gyászév leteltét nem várta meg, 10 nappal korábban ment másodszor is férjhez. És főként azért ítélték el, mert ekkor még a közvélemény és mindenki azt várta, hogy Petőfi elő fog kerülni, hogy csak megsemmisült és nem halt meg. És elítélték Júliát a házassága miatt, mert nem tudták, és nem voltak tisztában azzal, hogy egyetlen egy esztendő alatt a férje meghalt, eltűnt, nem lehetett tudni a sorsáról. 1849. márciusában meghalt az édesanyja, az apósa, májusban az anyósa, és 1850 évelején meghalt az öccse, a hatóságok pedig zaklatták. A házasságot Arany János személyes sértésnek vette, hogy Júlia hűtlen lett a költő barát emlékéhez, és ekkor megírta kegyetlen vádként az elhunyt barát nevében a Honvéd özvegye című költeményét, amely költeménynek egy rövid részletét hallgassanak meg Tóth Levente színművész tolmácsolásában.
Éj boldogul! Ez könnyű annak, ki, mint te, oly hamar feled. Még egy rövid szó gyermekemről, aztán hölgy, Isten veled. Légy anyja, és nem mostohája, nehogy eljöjjek egy napon, s elvezessem kézen fogva őt is oda, hol én lakom.
Júlia ismerhette ezt a kegyetlen verset?
Nem valószínű, hogy ismerte. Júlia 1868-ban halt meg. Ez a vers pedig kéziratban maradt. Nem valószínű, hogy Arany János elküldte volna kéziratban Júliának. Nyomtatásban csak Arany János halála után a fia Arany László adta ki nyomtatásban 1882-ben, tehát 10 évvel, 20 évvel Júlia halálát követően. Bár a közvélemény tökéletesen tudta a költemény megjelenésekor, hogy kiről is szól a vers. Júliának második házasságában 4 gyermeke született. 2 kisfiú és 2 kislány, már az egyik kislány párnapos korában meghalt. És Júlia 1857-től ismét írt verseket. Méghozzá nem is rossz verseket. És olyannyira nem rossz verseket, hogy a korabeli újságok is nagyon szívesen vettek tőle költeményeket, és jelentették meg a újságjaikban. Az egyik nagyon kedves költeménye a 3 rózsabimbó, amely a gyermekeiről szól. És ebből a költeményből egy rövidke részletet ismét hagy kérjem meg önt, Erzsébet, hogy ön olvassa föl, ön tolmácsolja a rádióhallgatóinak.
3 rózsabimbó, életem, világom, elvan osztva köztünk 3 felé lelkem, és mégis mindegyik bírja azt egészen. Bennök találtam feledést, kárpótlást, szívemből fakadtak, szívem adja kerök. Együtt hervadnék el, együtt halnék velök.
Júlia Zoltán fiával is törődött, bár a fiú igen nehéz esetnek bizonyult. Verset is írt egyébként a fiáról. Zoltánka eleinte nagyapjánál Erdődön nevelkedett, majd Pestre került Horváth Árpádhoz, és a közös otthonban, a mostoha apja otthonában nevelték. Majd a nagybátyjához, Petőfi Istvánhoz, Csákra, ugye ő István öcsém, aki a gyámja is volt Petőfi Zoltánnak. Szarvason járt gimnáziumba, de megszökött, és vándorszínésznek állt, mint Petőfi is annak idején.
A vér nem válik vízzé.
Így van, a probléma csak az, hogy Petőfi Zoltánnak fátyolos volt a hangja, és színészi tehetsége sem. Verseket írogatott, de alig maradt fönt egy tucatnyi vers tőle. Jól beszélt franciául, és fordításból tartotta el magát. 17 évesen került Szegedre, ahol a piaristákhoz járt. Itt egy ideig úgy tűnt, hogy rendes polgári életet választja, ám hamar elterjedt a városban, hogy ott él közöttük Petőfi Sándor fia, és gyülekezni kezdtek ismét körülötte olyan emberek, akik csak azért voltak vele, mert ő Petőfi fia. Gyenge fizikuma nem bírta a kicsapongó életmódot, és alig 22 évesen, 1870. november 5-én tüdőbajban meghalt. 22 évesen. A Kerepesi úti temetőben édesanyja mellett helyezték örök nyugalomra. Belehalt abba a teherbe, hogy apja a magyar irodalom egyik legzseniálisabb költője volt.
Legyen olyan kedves, mondjon nekünk néhány információt Szendrey Júlia irodalmi tevékenységével kapcsolatosan. Milyen volt az ő költészete? Milyen műveket, verseket, költeményeket írt ő?
Elég sok verset írt. Nyomtatásban pár évvel ezelőtt kiadták Szendrey Júlia összes költeményét. A korabeli folyóiratok szívesen vették a verseit, különösen Vahot Imre Napkelet című lapjában jelentek meg az ő versei. Többek között az én kedvenc költeményem is, amelyből a rövidke idézetre ismét önt kérjem meg, hogy mondja el.
Ne higgy nekem, ha mosolygok, állarc ez csak arcomon, mit felöltök, ha a valót eltakarni akarom.
És még egy adalék Szendrey Júlia irodalmi tevékenységéhez, amit talán a közvélemény mai napig sem tud és nem ismeri ezt a tényt, hogy elsőként magyar nyelvre Szendrey Júlia fordította le Andersen meséit 1856-ban, sőt, egy dedikált példányt elküldött Andersennek Dániába.
Tudunk arról valamit, hogy eljutott a népszerű meseíróhoz, és reagált erre a dedikált példányra valamit?
Nem, próbáltam kikutatni, visszajelzés biztos, hogy nem érkezett Szendrey Júliához. Én abban reménykedek, hogy ez a dedikált kötet azért eljutott Andersenhez, még ha nem is írt a magyar fordító költőnőnek egy köszönő levelet.
Thank you.
És 1867-ben Julia eljutott oda második házasságában, hogy úgy döntött, hogy külön költözik a férjétől. És a közvélemény ezért aztán ismét a szájára vette. Az okot ugyanis senki nem tudta. Jóval később előkerült naplójából derült ki a valódi ok. Julia a kislányát vitte magával az új lakásba, a két kisfia már nagyobbacskák voltak, ők az apjukkal maradtak. Súlyos betegséget diagnosztizáltak már ekkor Szendrei Juliánál, aki hosszú szenvedés után hunyt el.
Hány évesen?
39 éves volt. A család kérésére Tóth József, egy fiatal tanító volt az, aki látogatta és beszélgetett és felolvasott a nagybeteg asszonynak. A naplóját is az ő gondjaira bízta, amely napló majd 1925-ben kerül ki a nyilvánosság elé és a Pesti Napló folyóirat birtokába. 1868. szeptember 6-án hunyt el 39 éves korában Szendrei Júlia. Szeptember 8-án temették a Petőfivel való megismerkedésének és házasságkötésének napján.
És kisboldogasszony szent ünnepén.
Így van. Szendrei Júlia a végrendeletében megtiltotta, hogy a temetésén a férje jelen legyen. Fejfájára leánykori és első asszony neve került föl.
Tudunk arról valamit, hogy Júlia miért tiltotta meg a férjének, hogy a temetésén részt vegyen?
Igen, férjéhez írott búcsú levelét is Tóth Józsefnek diktálta le. Ez egy rendkívül kegyetlen búcsú levél, amiből egy házasságnak olyan belső titkaira derül fény, amiről nem is nagyon szabad beszélnünk. Ha egy kicsit is érzékeltetni szeretném az okot, akkor csak azzal tudom megvilágítani, hogy Horváth Árpád a dolgozószobájában felnőtt tartalmú képeket és újságokat nézegetett, és ezeknek a képeknek a nézegetésére akarta kényszeríteni Júliát is. Szendrei Júlia jelenleg közös sírban nyugszik Zoltán fiával, a Petőfi család tagjaival a Fiumei úti temetőben. A Petőfi társaság temettette újra 1908-ban. Tehát Szendrei Júlia 1868-ban halt meg, alig 39 évet élt, nagyon súlyos betegségben, hosszú szenvedés után. És nagyon érdekes, hogy a közvéleményben, talán még napjainkban is olyan negatív kép él Szendrei Júliával kapcsolatban, nyilvánvalóan azért, mert Petőfi mindenkinek kedvenc költője, és hogy olyan hamar újra férjhez ment. A második házasságának a körülményeit viszont általában nem ismerik Szendrei Júliának, hogy mi is kényszerítette őt arra, hogy másodszor is férjhez menjen. És ami nagyon érdekes, hogy ez a negatív kép, ez Júlia halála után egy olyan 20-25 évvel később alakult ki az irodalom történetben. A maga korában, amikor költeményei is jelentek meg, egyrészt csendes családi életet élt, nevelte a gyermekeit, hiszen 3-4 gyermeke is volt Zoltánkával együtt, ugye 4 gyermeke, és halála után 20 évvel később jelent meg ugyanis az első életrajz Szendrei Júliával kapcsolatban, nyomtatásban. Ez az első életrajz Szana Tamás kritikus művészettörténész írta, 1891-ben jelent meg, és ez az életrajz csak és kizárólag a férj Horváth Árpád nyilatkozatai alapján íródott. És ekkor indult el az irodalomtörténetben és a közvélemény előtt Júliának a negatív megítélése. A második életrajz 5 évvel később Ferenczi Zoltán irodalomtörténész írta, és ő ebben írt egy klasszikus mondatot, amely valójában igaz, csak mégsem úgy, ahogy azt Ferenczi megírta. Ez a mondat pedig úgy hangzik, hogy Petőfivel meghalt az ő Juliskája is. A mondat tényleg igaz, csak más a jelentése és más az értelme, mint abból az életrajzból kiviláglik. Az első írónk, aki megértéssel fordult Szendrei Júlia sorsai és döntései felé, és a közvélemény előtt egy kicsit rehabilitálni szerette volna Júlia döntéseit, az nem más, mint Herczeg Ferenc, az írófejedelem. 1909-ben írt egy színművet Szendrei Júlia sorsáról. Hatvani Lajosnak a életrajza, amelynek ugye Feleségek felesége a címe, a legismertebb Szendrei Júlia életrajz, és semmi új adat nincs benne. Gyakorlatilag a negatív ítélet köszön vissza Júlia életével kapcsolatban. Mikes Lajos műfordító újságíró volt az első, aki rehabilitálta Szendrei Júliát. 1925-ben került elő ugyanis Júlia hagyatéka, a naplója, és Mikes Lajos ezt a naplót tanulmányozhatta, és írta meg Júlia életrajzát, azt a tragikus életet, amely a maga nevében még kegyetlenebb, mint Zichy Antónia vagy a 13 vértanú özvegyeinek a sorsa. Júlia naplója 1930-ban megjelent nyomtatásban is, és Dienes András irodalomtörténész volt az, aki az irodalomtörténeti közlemények folyóirat hasábjain 1952-ben perújítás Szendrei Júlia ügyében írt egy hatalmas tanulmányt, ismerve már Szendrei Júlia naplóját, próbálta egy kicsit a közvélemény és az irodalomtörténet előtt a negatív ítéletet Júlia sorsával kapcsolatban eloszlatni.
Mi pedig nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta nekünk ezeket az információkat. Valóban a mai műsor és az ön előadása segítségével most is okosabbak lettünk. Köszönöm szépen Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek előadását, és köszönöm a beszélgetést, a riportot.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Kladiva Imre apát, nyugdíjas plébános mesél életéről, Papildikó riportját hallják.
Imre atya, hálás vagyok ezért a beszélgetésért, amikor így végigkövethetjük Imre atyának az életútját, hivatás történetét, de mégsem ezzel kezdem. Ha jól tudom, akkor Imre atya nagy focirajongó. Nemrég ért véget a foci Európa bajnokság. Elégedett az eredménnyel? Kinek szurkolt?
Spanyoloknak.
Végig, vagy csak most a döntőben?
Hát nem végig, hát nyilván a magyaroknak. Nyilván a magyaroknak szurkoltam. Hát sajnos mi nem jutottunk tovább portugáloknak a hibájából, de hát ez az ő dolguk, mert hogyha legalább döntetlen elértek volna, akkor mi is tovább mentünk volna. De nem jött össze, de nem baj. Úgyhogy végül csak volt egy győzelmünk Skócia ellen 1-0-ra, még hogyha a végponton is. Úgyhogy élveztem. Utána azt gondolkodtam, hogy kinek szurkoljak. Inkább a latin focit szeretem. Olaszoknak is szurkoltam, de gyengék voltak. A spanyolok viszont elég erősek voltak. És kiütötték a németeket és a franciákat is, úgyhogy jogosan kerültek a döntőbe. Az angolok azok gyengén kezdtek, vagy 11-essel, vagy hosszabbítással, de tovább jutottak, és eljutottak a döntőig, mindig jobbak és jobbak voltak, és akkor nagyon jó döntő látszódott, az is volt, 2-1 lett a végeredmény a spanyoloknak a javára, így történt.
Mindent pontosan tud Imre atya.
Pontosan nem, de sok mindent.
Sok mindent, igen. A foci szeretete az gyerekkorából jön?
Hát, ilyen kisgyerekkoromból ered. Hát akkor még nem volt televízió az én kisgyerekkoromban, rádió már volt, és akkor emlékszem, hogy a futballmeccseket rádióban hallgattam, és élveztem Szepesinek a közvetítéseit, és akkor úgy beleszerettem elméletileg. Később aztán, mivel Taránnak szerettem a mozgást, nehéz atlétikában mondjuk gyenge voltam, de könnyű atlétikában azokat szerettem, meg a futást, meg az ugrást, akár távolugrás, akár magasugrás, akár foci, tehát ezeket szerettem. Egyesületben nem voltam, mert hát falunk voltam, meg aztán más pályára jöttem be. Úgy bennem volt a focinak a szeretete. Iskolacsapatokban benne voltam, általános iskolacsapatában és gimnázium csapatában is. Itt a kispapok még akkor a lánynak elég sokan voltunk, 90 meg 100 között volt a létszám, a két egyházmegyéből, az Egriből meg a Váciból, akkor még nem volt se Erdélyből, se Felvidékről, de a két egyházmegyéből körülbelül 90 meg 100 között volt, és akkor az első meg a második év volt a filozófusoknak a csapata, abban is benne voltam, utána aztán a harmad, negyed, ötöd évből pedig a dogmatika szakosoknak a csapata, abban is benne voltam, úgyhogy mint kispap, hát mondjuk szintén a csapatban benne voltam. Amikor felszentéltek, akkor meg a minisztránsokkal fociztam, hát kezdetben még jól bírtam magamat.
Akkor
hát
a foci így gyakorlatilag végigkövette, mondhatjuk azt, hogy
az egész népsport volt még kezdetben, utána nemzeti sport. Amikor felszentéltek, még Nyíradonyban még nem járt, de már Török Szent Miklóson járattam az újságot, az 1969, és azóta még most is jár, azóta már újabban nemzeti sportot a neve, az most is jár még. Mindet nem olvasok el belőle, csak hát ami érdekel.
A foci szeretetét az gyermekkorából hozza.
Hát ez így van.
Ezen kívül mi az, amit még gyermekként kapott családjától, szüleitől? Jaj, értéket?
Hát a vallási dolgokat kell nézni, akkor azt mondhatom, mert olyan család volt a miénk, hogy az édesapai ág is nagyon dolgos és munkás, már földműveléssel foglalkoztak, meg az édesanyai ág is az volt. Az apai nagyapámra is emlékszem még, első vagy második elemista voltam, amikor meghalt. A szomszédban voltam, játszottunk egy szomszéd gyerekekkel, délre harangoztak, és az apai nagyapám megjelent egy kis ostorral, és akkor úgy csinált, mintha megütött volna, de én azt nem tudtam, hogy megüt-e vagy nem, de utólag gondolom, hogy de hogy ütött volna, meg csak úgy csinált, mintha megütne, és azt mondja, hogy nem hallott-e a déli harangszót? Ilyenkor már gyereknek otthon kell lenni az imádságra, meg az ebédre. Ez volt az apai nagyapámmal egy emlék, a több is emlék is volt, ez egyik emlék. Aztán az anyai nagyapám, ők is munkás, nagyon szorgalmas emberek voltak. egyik családban is föld volt, meg állatok, másik családban is föld, meg állatok. Amikor aztán édesanyám, meg édesapám ugye házasot kötöttek, akkor az apai nagyszülőkhöz mentünk, mert akkor még a fiataloknak nem volt külön házuk. Ott pedig hát földműveléssel foglalkoztak a szüleink, meg a nagyszüleink is. De anyai nagyszülővel kapcsolatban pedig az az emlékem van, hogy nagyon szerette a gyerekeket, persze mi is szerettük a nagyapánkat, mert egy időben ő náluk is laktunk, majd talán sorra kerül az is, és akkor emlékszem rá, hogy a hajnali misére jöttünk, nem mindig, de olykor-olykor fáklyát csinált nekünk, és még akkor nem volt a falu szélén villany, ha falu közepén már volt, de falu szélén még nem, és hogy lássunk jobban, mert korán mentünk a hajnali misére, mi élveszük, mert nagyapánk fáklyát csinált nekem is, a húgomnak is, és akkor meg őnek is volt, és akkor mentünk a hajnali misére fáklyával. Ez is úgy egy emlék az akkori korról, meg sok minden emlék van, de pedig ezt a kettő dolgot hadd mondjam, az egyik nagyapámról, meg a másik nagyapámról. Nagyapámmal kapcsolatban pedig olyan emlékeim vannak, hogy akár az apai nagymamám, akár az anyai nagymamám, azok nagyon szorgalmas templomba járók voltak, nem csak vasárnap mentek, hanem idősebb korukban minden nap mentek a templomba. Az egyik nagymama is, meg a másik nagymama is.
Ez azért hathatott Imre atyának biztos, a hivatás választására.
Na, ugyanakkor, ha pedig a szülőket nézem, akkor édesapám is templomba járó volt, olyan nem volt, hogy vasárnap nem mentünk volna szentmisére. Édesanyám is templomba járó volt, meg szentségekhez is járultak. Édesanyám, ő pedig hát mondjuk nem csak a vasárnapi misére ment, hanem gyakran elment hétköznap is. Hát idősebb korban, meg mióta abátszolókon nálam van, meg minden nap. Hát édesapám, ő elég nehéz életet élt, mert Dónkanyarban volt annak idején, amikor én megszülettem, akkor otthon se volt, hanem háborúban volt. A gyalog jött haza egészen Dónkanyarból, és a győri kórházba kötött ki, körülbelül, mit tudom én, 85 vagy 90 kilósan ment be, és akkor hazajött 40 kilóval. És akkor, amikor bombáztak, akkor a hó alá bújt, hogy ne látszódjanak, úgyhogy nehéz volt az életem, meg lefagyott a lába, de mikor aztán hazajött, hát elég szigorú volt egyébként hozzánk gyerekekhez, megkövetelte a fegyelmet, a rendet, viszont a templomba járást hasonlóképpen, ő minden vasárnap ment templomba, nagyobb ünnepekkor is, még hétköznap is. Hát édesanyámmal kapcsolatban pedig hát ő a buzgóságnak a mintaképe volt. Szívből gyakorolta a vallását, óriási hittel rendelkezett, most is hallgatja Szent István rádiót, de attól függetlenül, hogy elmondják a rózsafűzét a Szent István rádióba, ő ettől függetlenül minden nap három rózsafűzét mond, a hagyományos rózsafűzéreket, az örvendetes, a fájdalmas, meg a dicsőséges rózsafűzét még külön elmondja mind a hármat, plusz még a negyedik, amit a rádióba hallgat.
Akkor hitélet szempontjából volt mit örökölnie?
Igen, rádjának. Igen, tehát akár a nagyszülők részéről, akár a szülők részéről teljesítették a kötelességüket, úgyhogy jó példát adtak, ez nem is kérdéses. Hát én pap lettem, de a húgom még családos lett, és négy gyereke van, négy fia, de mind a négy fiú templomba járó.
Besenyültelekhez kötődik Imre atyának a gyermekkora.
Így van.
Az iskolás évei.
Az általános iskolás koromban Szikla Sándor volt a plébános. Én úgy láttam őt, hogy olyan nyugodt ember volt, de ugyanakkor megkövetelte a fegyelmet, a rendet, nem csak tőlünk gyerekektől, hanem még a felnőttektől is. Talán elmondhatom, abban a korban még ugye az volt a gyakorlat, hogy a pap felmutatja az oltári szentséget, ő szolgáltatja ki a szentségeket, ő áldoztat, és a papnak a keze az tiszteletben részült. Talán nem is ő miattuk volt ez, hanem a Jézus iránti tiszteletből, még nem csak Szikla Sándor, hanem az elődő plébános is, aki keresztelt engem, a Szabó Elek volt, ők megkövetelték, hogy kezet csókoljanak nekik, mert ők érintik a Krisztusnak a testét, az oltári szentséget. Ez volt az ő ideigben a gyakorlat. És emlékszem rá, hogy Szikla Sándor, már akkor kispap voltam ugyan, de most visszatérek mégis a személyére, Szikla Sándorhoz bejött egy asszony misét mondatni. És akkor mondta, hogy kiért van a szent mise, és amikor az esperes úr felírta, akkor kérdezte az asszony, hogy és mikor lesz a szent mise. Azt mondja az esperes úr, majd megtudja. Én, mint kispap, olyan furcsálottam ezt, hogy nem mondta meg, hogy mikor lesz a szentmise. Akkor még gondolkodott az asszony, megint megkérdezi, Espresú, mégis mikor számíthatok rá, hogy mikor lesz az a szentmise? Mondtam már, hogy majd megtudja. Igenis, Espresú, kezet csókolt, dicsértessék a Jézus Krisztus, és elment. Na most utólag gondolkodtam, hogy miért csinálta ezt? És rájöttem, hogy azért jöjjön a templomba, ott minden vasárnap kérdetik, hogy ezen a héten melyik nap ki lesz a szentmise, és akkor tényleg megtudja. Így akarta rászedni őket is, hogy...
Rávenni na, arra, hogy rendszeresen
tudta, hogy, járnak. Tudta, hogy kinek járjanak. Mondja azt, amit mondott, hogy így szedte rá, hogy hát legyenek ott a szentmisén, hogy akkor majd tudja, akkor ez az emlék fut be hirtelennyibe.
Vannak ilyen meghatározó személyek az életünkben. Ugye az általános iskolás évei azok besenyültelekhez kötődnek.
Nem mindegyik esztendő hozzá kötődik. Talán ezt azért elmondhatom. El kell mennem 1952. június közepéig, most már hagyj ne mondjak dátumot, 1952. június közepe. Este volt már, este 8 óra körül, egy ponyvás autó megállt a kapunk előtt besenyőtelken. Kiugrott az autóból, hát vagy 3-4 fegyveres ember. Később tudtam meg, hogy ávósok voltak. És aztán azt mondták, hogy aki ebben a házban lakik, az menjen be a házba. A többi ember pedig voltak úgy falusi emberek, akik úgy azt mondjuk, hogy idősebbek voltak, akik még tárgyaltak a kapunkba. Lóca is volt az utcafronton. Azok pedig menjenek haza. Hát mi bementünk a házba, én is, akkor a harmadik elemi osztályt végeztem akkor, a húgom is, ő óvodás volt még, nagyobb csoportos, meg az apai nagymamám. És bementünk a házba. Édesapám meg édesem nem voltak még otthon. Mert kapálni mentek, és már nem akartak másnap kimenni a dinnyeföldre, hogy még befejezik, és akkor így körülbelül olyan 8:30 tájba érkeztek meg a határból. És akkor mondtuk, hogy kapálni vannak. Ilyenkor már nincsen kapálás, mondták. És nagyon mérgesek voltak, hogy nem voltak otthon a szüleink. Tehát megvárjuk őket. Közben nagybátyám, édesapámnak a testvére, az pedig az istállóban volt, és ellátta a jószágokat. Két lovunk volt, kettő tehenünk volt, meg aztán voltak malacok is, tehát ellátta a jószágokat. Közben, amikor kijött az istállóból, látta, hogy ott ugye mozgás van, fegyveresek voltak, és akkor ő is odajött. Akkor édesapám meg édesanyám megérkeztek a határból, fáradtan, letették a kapát, ahelyett, hogy megmosdottak volna, és aztán megvacsoráztunk volna, lefeküdtünk volna. Azt mondták, hogy édesapám írja alá ezt a valami írást. Nem tudom, hogy mi volt azon az íráson, hát édesapám aláírta, háttérbe fegyveresek, aláírta. És valószínű, hogy az volt, hogy önként megyünk a Hortobágyra a szocializmust építeni, valami ilyesmi lehetett. Hát aztán, mivel ugye hát két családot is vitt az autó, az a ponyvás autó, azt mondták, hogy csak a szobából vihetünk holmit magunkkal, az is csak egyszeri fordulóval. És akkor a húgomnak adtak egy kisebb párnát, én nekem egy nagyobb párnát, édesapám, édesanyám, nagymamám, meg a nagybátyám, ők pedig hát bútort nem, de egyetlen egy bútor volt egy óra, fali óra, amit elvittünk, a többi az minden ott maradt. Tehát elvették tőlünk igazságtalanul, jogi, már bíróítélet nélkül, mindenünket elvettek. Elvették a házunkat, elvették az istálunkat, elvették a jószágainkat, elvették a földünket, mindent az égvilágon, de a holmit is csak, amit a szobában volt. Nekem a cipőm pesemre a konyhában volt, és nem a szobában. Mert egy falusi gyerek az mezítlábját még akkor, és akkor cipő nélkül mentem a Hortobágyra. Akkor a húgomnak megint valami holmija megint hiányzott, de azt nem lehetett elvinni, mert az nem a szobában volt. A spázban volt az élelem, oda még nem lehetett menni, mert nem a szobában volt. És akkor előző nap, mert mi ráadásul kifizettük az adót is, és nem volt pénzünk. Se pénzünk, nem volt se élelmünk, végül is a Hortobágyra mentünk, ami aztán egy kis vigasztaló volt benne a dologban, mert hát azt hittük, a Szibériába visznek. De hát nem oda vittek, hanem Hortobágyra. Persze nem csak minket, hanem előzőleg egy évvel ezelőtt meg hozzánk telepítettek Budafokról egy családot, kertész családot, őket is velünk együtt vittek a Hortobágyra. Oda hozzánk még ugye bútort hozhattak, de tőlünk ők is csak, amit a szobából, amit egyszerű fordulóval ki tudtak vinni az autóra. érdekes esemény
volt. Hány évig éltek ott, Imre?
Na most nem volt az olyan sok, mert a rossz inkább az volt benne, hogy nem tudtuk, hogy ez meddig tart. Meg egymást is ugye az emberek úgy idegesítették, hogy tovább visznek még bennünket. Mindig a Szibériát emlegették, mert ott kötünk ki, de az nem jött be, hanem 53 tavaszán Sztálin meghalt, és mivel ő meghalt, akkor valami kis elnyhülés következett az ő halála után, és akkor Nagy Imre lett a miniszterelnök Magyarországon, és Nagy Imre osztotta fel a tábort, mégpedig 1953 őszén. Viszont mivel körülbelül 900 ember volt Hortobágyon, ezért egyszerre nem lehetett hazajönni, hanem csak úgy fokozatosan, mit tudom én, 15-20 ember körülbelül naponta. És akkor kihirdették, hogy ki, melyik család mikor mehet haza, és amikor kihirdettek bennünket is, Kladiva György, Imre és a családja, akkor aztán mi a húgommal együtt mentünk a kacsatelepre, mert ott dolgozott édesanyám, mondani, hogy hát szabadok vagyunk, eddig boltba nem mehetünk, de azután majd bemehetünk a boltba, de látogatót nem fogadhattunk, hozzánk nem jöhetett senki, meg mi sem mehetünk sehova se. Csak a munkába mehettek ki a földekre az emberek, a gyerekek, akik nem dolgoztak, meg idősebbek, akik megint nem dolgoztak, azok pedig hát a táborban maradtak. És gépfegyveres rendőrök őrizték a tábort.
De akkor a táborban iskolába se tudott járni?
De, az viszont iskola meg érdekes módon volt. Úgyhogy egy osztályban jártam a húgommal. Ő ugyanis ott járta az első elemit, én pedig a negyediket. Egy tanító volt, Székely Árpádné, ő tanította először az első osztályosokhoz szólt, utána a másodikosokhoz, utána a harmadikosokhoz, utána a negyedikesekhez, utána kezdte előről, úgyhogy nem volt könnyű a tanítónak sem, mert egyszerre tanította az elsősöket, meg a negyedikeseket, a kitelepített gyerekeket. A felső osztályozatnak még ott már két tanár volt, azokat megint, de megint kitelepítettek voltak a tanítók is. És sőt, még bizonyítványt is adtak nekem is, meg a húgomnak is. Egy esztendőt jártunk tehát a Hortobágyon, amikor meg hazajöttünk, akkor 5-3 szeptember 27-én jöttünk haza, akkor pedig a 5-től kezdve a 8-ig Besenyüntelken ott végeztem az iskolát.
De akkor vissza tudtak menni a családi házba?
Jaj, ezt még nem mondtam. Családi házban nem tudtunk visszamenni, mert benn lakott már egy, így mondom, hogy család, de talán mondhatnám is kommunista család. És így nem tudtunk menni a saját házunkba, hanem amikor építette egy saját házat a telepen ez a család, aki a mi házunkban lakott, akkor kiköltöztek belőle, és amikor nagymamám megtudta, hogy kiköltöztek a házunkból, az anyai nagyapánknál laktunk, és amikor felépítették a házat, akkor nagymamám megtudta, hogy ugye kiköltöztek a saját házukba, és nagymamám meg beköltözött a mi saját házába. Mikor már láttuk, hogy nagymamám ott van egy vagy két hétig, akkor már mi is megbátorodtunk, és édesanyám, a családunk is aztán a saját házunkba így ment be.
Kedves hallgatóink, Kladiva Imre apát nyugalmazott plébánossal, Papp Ildikó beszélgetett. A riportot egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.